Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal új év első Isten tiszteletén mi máshol is lehetne egy kellemes témaként beszélni, mint a kegyelemről. Sok szoktuk is mondani, hogy kegyelemben gazdag új évet kívánunk egymásnak, és a mai alkalommal a Galata levél kapcsán szeretnék beszélni a törvény és a kegyelem viszonyáról, amelyről nagyon sok káosz van a keresztény gyülekezetekben, eklézsiákban, és nagyon sok tévejgésnek, tévtanításnak, keresztény életvitelnek a problémája vezethető vissza oda, hogy megtért, újjászületett újszövetségi hívők nem látják az újszövetség kijelentés alapján, hogy mi is a törvénynek a szerepe, egyrészt a megtérésük előtt és a megtérésüket követően, másrészt pedig szintén probléma, hogy sokan a kegyelmet úgymond túlértékelik az életükben, és ennek címszava alatt úgymond még sok minden belefér a hívő életükbe. És ennek egyik legjobb tanulmányozásra alkalmas levele a Galata levél Pál apostoltól. Az elmúlt években nagyon sokat foglalkoztam ezzel a levéllel, nem csak azért, mert szolgáltam is belőle, hanem azért is, mert nagyon érdekelt a törvény és a kegyelem viszonya. Másrészt Pál apostolnak a rabbinikus írás értelmezési elveire egy nagyszerű példa ez a páli levél. Most erre konkrétan majd csak legfeljebb utalás szintjén fogok beszélni. Tehát a mai alkalommal a törvényről és a kegyelemről szeretnék beszélni, hangsúlyozottan a kegyelemről, és megnézni azt a két szélsőséget, a törvényeskedést és a úgymond hipergrace vagy hiperkegyelmet, amely ma már elég népszerűbb, és tulajdonképpen a homoszexualitás legalizálásának is az egyik zászlós hajója most a nyugati kereszténységben. És megnézzük, hogy a Biblia tulajdonképpen mit is tanít erről. Nézzük, kik is voltak a címzetjei a Galácia beliekhez, vagy a Galatákhoz írott levélnek. Itt egy kis térképet láttok, egy kicsit oldalra állok. Ez a mai Törökországnak a középső része, ez a Római Birodalomnak a Galácia nevű tartománya. A tartomány története az elég viharos volt. Tulajdonképpen egy ilyen ütköző zóna volt sokszor kelet és nyugat között, és a Krisztus előtti 4. században a kelta törzsek lakták Európa nagy részét, és volt három törzs, akik a Balkán és dél-kelet-európát akarták leigázni. Ezek voltak a trokmuszok, a tektoszaugusztok és a tolisztohobolyuszok. Ezek nem baktérium törzsek, hanem kelta törzsek voltak. És miután nem sikerült ez a honfoglalásszerű dolog, a Boszporuszon átkeltek, és a Kizil és a Szangirios folyó környékén telepedtek le. Három központjuk volt a három törzsnek, Ancyra, Távium és Pessinus, és egy Diametrium nevű helyen tartották az éves törzsi gyűlésüket. Mivel folyamatos harcban álltak a környező törzsekkel, ezért ez a vidék sokszor elnéptelenedett, sokszor újra lakták, és amikor a rómaiak elkezdtek terjeszkedni, akkor a pergamoni királyság volt az, ami Rómának az útját állta, hogy Kis-Ázsiába elkezdjen terjeszkedni, és a pergamoni királyság megdöntésére használták a Galata törzseket is, ezért Demetrius nevű vezetőjük, törzsvezetőjük királyi címet kapott, majd miután az utolsó királyuk Amintas meghal Krisztus előtt 25-ben, Augustus császár Galácia néven egy tartományt hoz létre, és hozzá csatolja Pizidiának és Pamfüliának ezt a részét, és így kialakul ez a fajta régió, amelyet Pál apostol az első misszióúton felkeres, a második és a harmadik misszióúton pedig az északi részen halad keresztül. Az első misszióútja Pál apostolnak többféle kronológiai elemzés is van. Én a William Ramsay által használt kronológiát használom. Ő volt az, aki tulajdonképpen egy ateista tudós volt, aki a 19. században, hogy bebizonyítsa, hogy a Biblia, főleg az apostolok cselekedetei nem történelmi mű, csak hagyományokra meg kitalációkra épül. Pontosan ezt a térséget járta be, mint Pál apostol az első misszióúton, és nem véletlen, hogy a kutatására végére ez a személy meg is tért, ugyanis amit itt talált, régészeti feltárásokat, azok mind egybevágtak a bibliai kronológiával és a bibliai beszámolókkal. Tehát az első misszióút, amelyre a Apcsel 13-14-ben olvashatunk, ez Krisztus után 47 és 49 közé tehető, egy körülbelül 2 éves időszak volt, mint egy 2200 kilométeres távolságot tettek meg Pál apostolik Antiókiából kiindulva Ciprus szigete, majd a Pamfiliai térség, Antiókia, Lisztra, Ikonum, Derbé és majd szépen vissza. Ez kb. Olyan 2 éves időszak volt. Éppen ezért a északi részt főleg a kelta törzsek lakták, de a déli részen is voltak, és itt éltek még frígek, különböző zsidó közösségek voltak, rómaiak is voltak, tehát egy nagyon vegyes lakosság volt, ahol a Pál apostol ezen a misszióúton indul. És nem sokkal azután, hogy Pál apostol létrehozza itt ezeket a közösségeket Dél-Galáciába, felüti a fejét egy hatalmas probléma. A zsidók közül megtért messiásívű zsidó keresztények azt tanítják, elkezdik tanítani a keresztény gyülekezetbe, Jeruzsálemből mennek alá, ha térképet megnézzük, akkor felfele mennek Antiókiába, nem alá, de az olyan, hogy a pestiek is mindig lemennek a Kékesre, tehát van egy ilyen fajta gondolkodás, mindegy, ezt csak úgy mellékesen mondtam, és azt tanították, hogy oké, hinni kell Jézus Krisztusban, ez az üdvösség útja, de ez kevés. Szükséges még hozzá, hogy körül kell metélkedni, és meg kell tartani a mózesi törvényeket. Éppen ezért Pál apostol és Barnabás felutaznak Jeruzsálembe. Krisztus után 49 őszén van az első apostoli zsinat, vagy messiási Sanhedrin, ahol ezt a vitát megtárgyalják, az apcsár 15-ben végigolvashatjátok, nem elemezzük végig, de nagyon tanulságos lenne egyébként a történet megismerése szempontjából, és a lényeg az, hogy Péter apostol először világosan kifejti, hogy nem szabad a pogányok nyakába olyan terhet rakni, amelyet sem mink, sem atyáink nem bírtak elhordozni, és megegyeznek abban, hogy a pogányokból megtértekre nem vonatkoznak a mózesi törvények, csak az úgynevezett noáhita törvények, vagy Noé törvényeiből az a 4, amelyről olvasunk, a fulvaholtállat, a paráznasság, a vérevés, a bálványimádás, van még 3 ezen kívül, ezek a páli és a péteri levelekben szintén szerepelnek, magántulajdonvédelme, a felsőbségek iránti tisztelet, illetve a bíráskodás, ez szintén megjelenik a páli és a péteri levelekben. És mielőtt Pál apostol ide utazik, folyamatosan bizonyságot tesz, és itt jön az a kérdés, hogy mikor is írta Pál ezt a levelet. Itt hatalmas szakirodalma van ennek, hogy Észak-Galáciába vagy Dél-Galáciába írta, tehát az északi gyülekezeteknek írta, ahol a második és a harmadik misszió úton járt, vagy pedig az első misszió út gyülekezeteinek. Az eltérés az kb. Olyan 7 év, hogyha a Dél-Galáciai elmélet igaz, akkor ez Pálnak az első levele, hogyha az észak-galáciai elmélet igaz, akkor ezt 56-57 körül írja a római levéllel nagyjából egy időben. Én az elmúlt pár évben arra jutottam a belső bizonyítékok alapján, hogy a dél-galáciai elmélet a pontos, de ez nem üdvösség kérdése. Ez csak olyan szempontból lényeges, hogyha ez tényleg Pálnak az első levele, akkor ebből kapjuk a legpontosabb képet az első krízisről a keresztény egyház történetében. Ha viszont az észak-galáciai elmélet igaz, akkor viszont a római és a korintusi levéllel párhuzamosan kell megkeresnünk a megoldásokat. Ami igazából a dél-galáciai elmélet mellett szól, hogy sehol nem szerepel benne utalás a apostoli tanácsra, ami alapból kivette volna teljesen az élét annak, hogy mit kell a pogányoknak megtartani, vagy mit nem. És Pál apostol a végén, meg az elején nem sorolja fel a munkatársait, és csak az első missziót során volt ilyen, hogy egyedül Barnabás volt vele, míg a többi misszió után bármelyik levelét megnézitek, Timóteus, Titus, Szilász, több munkatársát is felsorolja Pál apostol és a levelének a végén. Tehát a lényege ennek az, hogy amikor Pál apostol ezt a levelet írja, egy olyan közösségnek írja, amelyet mindenféleképpen ő plantált, ő hozott létre, és egy apostoli szeretettel, egy apostoli féltéssel fordul a gyülekezet felé, nehogy a munkája hiába való legyen. Hát akit esetleg érdekel a levél keletkezési körülménye, szerzősége, meg ezek, azok ebben a témában tudnak majd tovább kutatni. Nézzük, hogy Pál apostol miért is írt ezt a levelet. Egy pár gondolatban utaltam már rá. Az első és legfontosabb, hogy a galaták egy más evangéliumot kezdtek el elfogadni. A Galáciai Levél első részének a 6. versében ezt olvashatjuk. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Itt a hamar kifejezés nem a időre, hanem a sebességre utal. Tehát egy nagyon gyors váltás következett be a galata közösségeknek az életében. És a más evangélium kifejezés pedig egy olyan görög szó van itt, ami két különböző fajtát jelent. Ugyanis két szó is van a görögre ennek kapcsán. Az egyik az, hogy hasonló, ugyanabból a fajtából való, a másik pedig hasonló, de nem ugyanolyan fajta. Egyszerűbben tegyem a képet, amikor Jézus és a Szent Szellem viszonyára beszél a Biblia, akkor a másik szót használja, ami azt jelenti, hogy mind a kettő, most értsétek jól, alma, csak az egyik Delicsesz, a másik Jonatán. Itt pedig arról van szó, hogy mind a kettő gyümölcs, csak az egyik alma, a másik pedig körte. És ő ugyanerről beszél Pál, hogy a két evangéliumnak, ami felé hajlottak a galaták, nincs köze egymásnak a kettőhöz. Hasonló, mert úgymond jó hírt közvetít, egyfajta jó hírt közvetít, de az igazi evangéliumhoz nincs köze. Az elhajlás pedig egy a törzsi hadviselésre használt kifejezés, szó szerint dezertálás jelent. Hát meghallották a galaták ezt az új evangéliumot, és akkor vigyázva vágták magukat, és akkor szépen dezertáltak a gyülekezetből, vagy a közösségen belül egy másik irányzat felé. Ez volt tehát az első probléma. A második probléma a galaták gyors elfordulása a hittől. A harmadik rész második versében azt olvashatjuk. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok ki a szellemet, avagy a hit hallásából. Ez tehát a másik probléma, hogy a galaták cselekedetekben bízva elfordulnak a hittől, és itt Pál egy olyan szót használ, egy kicsikét ilyen gúnyoros kifejezést használ, hogy szeretném tőletek megtudni, megtanulni, tehát úgymond ti oktassatok ki engem arra, hogy mégis hogyan történtek ezek a szellemi dolgok az életetekben. A következő szintén fontos probléma, Pál apostol személyének, tekintélyének az elutasítása, erre is nagyon sok igét olvashatunk a Galata levélben. Azt olvashatjuk a Galata 4.14-16-ban, és megkísértetvény testemben nem vetettetek meg, sem nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust. Hová lett tehát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek nektek, hogy ti, ha lehetséges lett volna, szemeteket kiváltván nekem adtátok volna. Tehát ellenségetek lettem-e, megmondva nektek az igazat. Az első két fejezet szinte erről szól, hogy Pál apostol az apostoli tekintélyét védi, és végül, amiről a mai alkalommal igazából szeretnék beszélni, ez, hogy a galaták áttértek a judaista törvényeskedő életmódra. Galata 4.9.10-ben ezt olvashatjuk. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét erőtlen gyarló elemekhez, amelyekhez megint újból szolgálni akartok. Megtartjátok a napokat és hónapokat, időket, meg az esztendőket. Itt érdekes a Pálnak az érvelése, mert itt két dologra is utal az apostol. Egyrészt utal a zsidóság életvitelével kapcsolatban, hogy megtartjátok a napokat, hónapokat, időket, esztendőket, és a pogány kultuszokhoz is, hogy az erőtlen és gyarló elemekhez. Tehát mind a két veszély fent állt, és Pál apostol elsősorban emiatt írja a levelét a galatáknak. Nézzük, hogy a Galata levél milyen igazságokat közvetít a törvénnyel kapcsolatban, és már most szeretném elmondani, hogy a törvénycentrikus és a kegyelemcentrikus gondolkodásmód között a leglényegesebb különbség az itt dől el a fejben. Tehát nem elsősorban ismeretre van szükség, hanem egy gondolkodásmód. Tehát a kegyelemcentrikus életnek más a gondolkodásmódja, mint a törvénycentrikus gondolkodásnak, majd erre fogok hozni több példát, és ezért nem úgymond erőlködés a kegyelemcentrikus hívő élet, mert nem mindig egy nagy szabályrendszert, egy gyűjteményt lát az ember maga előtt, hanem alapelveket, szellemi igazságokat, és azokat tölti be Isten szelleme és Isten kegyelme által. Az első és legfontosabb kijelentése Pál apostolnak, a második rész 16. versében találjuk, ebben így hangzik, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk, a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ez tehát az első és legfontosabb tulajdonképpen a páli teológiának a lényege, és az egész újszövetségi teológiának a középpontja, hogy az ember nem a saját érdemeiből, nem a törvény cselekedeteiből, nem az egyházi előírásokból, hanem egyedül hit által igazul meg Isten előtt. Majd később a megigazulásról fogok beszélni, hogy ez a fajta Isten előtti megigazulás mit jelent, és hogy milyen kiváltságokkal is jár együtt. Ez tehát a legfontosabb, hogy a törvény nem ad megigazulást. Pál apostolnak azért is volt nehéz eljutni erre a következtetésre, mert Pál egy nagyon ortodox zsidó családban nőtt fel. Bár igaz, hogy a Tarzusz városában nőtt fel, és a farizeusi neveltetést kapott, de azt is lehet tudni, hogy mivel a diaszpórában élt, tehát nem a Szentföldön élt zsidó család volt, éppen ezért számukra a törvénynek a megtartása teljesen más volt, mint a Szentföldön élő zsidóké. És Pál apostol, amikor ezen gondolkozott, akkor rájött egy nagyon furcsa paradoxonra. Egyfelől azt mondja a törvény, ahogy Pál apostol írja is, hogy aki nem cselekszi a törvényben leírt dolgokat, az átok alatt van. Ugyanakkor a törvény szent, igaz és jó. És Pál apostol nem értette, hogy Isten miért ad egy olyan törvényt a zsidóságnak, a zsidó népnek, amelyet átok terhe mellett kötelező megtartani, de az ember nem tudja, mi ekkora megoldás. És ez tulajdonképpen a nagy fordulópontja Pál apostol életében, és ezért beszél erről, hogy ezt kinyilatkoztatásban kapta Jézustól, hogy a megigazulás oldja fel ezt a fajta kettősséget, hogy mivel Jézus betöltött a törvényt, minden egyes paragrafusát, itt idézőjelvet teszem a mindent, hiszen a törvényben voltak olyan rendelkezések, amik csak nőkre vonatkoztak. Például, tehát nyilvánvalóan azt Jézus nem töltötte be, hanem az összes rá vonatkozó törvényt betöltötte, és innentől kezdve, ha valaki hisz Jézusban, Isten ezt a fajta igazságot annak a hívőnek be fogja számítani. Ez lesz majd a megigazulásnak az alapja. Tehát Pál apostol, aki tényleg egy nagyon ortodox típusú rabbi volt, Gamáliel lábánál tanult, és Gamáliel Hillelnek volt az unokája, aki egy picikét idézőjelben liberálisabb írásértelmezést, illetve bibliamagyarázatot tanított, mint például mondjuk Sammáj, aki sokkal szigorúbb és ridegebb volt, és Pál apostol önéletrajzi beszámolóiból az is világosan kiderül, hogy írási értelmezésben Hillel felé hajlott, míg a írás megélése kapcsán a szigorúbb Sammáj irányzathoz tartozott, tehát betegesen betartotta a törvény betűit, sőt a Filippi levélben mondja is, hogy a törvény tekintetében fedhetetlen voltam, annyira mélyen belement ebbe a dologba. Ugyanakkor Gamálielnál nagyon sok jó dolgot is tanult. Tőle tanulta például azt, hogy a pogányokkal szeretettel kell bánni, oda kell figyelni a nőkre, a levelezést is tőle tanulta. Tehát nagyon komoly felkészítést kapott. Mai szinten körülbelül 4-5 egyetemi diplomája volt Pál apostolnak itt a rabbi képzőben, amit elvégzett Gamálielnál. Minimum 4 nyelven beszélt, amiről tudunk, ógörögül biztosan beszélt, héberül, arámul, és majdnem biztos, hogy még a latin nyelvet is ismerte Pál apostol. Az ógörögről csak annyit, hogy amikor Kleantésztől, Menandertől és Epimenidésztől idéz az új szövetségben, akkor mindig időmértékes verselésben, az eredeti görög szövegnek megfelelően idézi az írásait, tehát nagyon magas fokú képzettsége volt. Többször utal itt a Galata levélben arra, hogy Isten nem nézi az emberek korábbi személyét, őt sokan úgymond egy extra megtért rabbinak tartották, mondjuk egy galileai halászhoz, Péterhez képest mondjuk, és Pál mondja, hogy az Isten előtt ez nem számít, nem ez a legfontosabb, mert nem nézi Isten ezt a fajta dolgot. Tehát itt van Pál apostol, és az volt a nagyon érdekes, hogy még ebben a korban, még a törvény betöltése tekintetében se volt egységes a zsidóság, ugyanis például legalább 13 féle zsidó csoport szekta volt ebben az időben, a reggeli bemerítkezőktől elkezdve az eszéneusoktól, a boiteánusokig, akkor a gyógyító terapeuta mozgalmak, elég sok minden volt, és mindegyiknek más volt a véleménye, és ebből a nagy teológiai katyvaszból kellett Pál apostolnak a megigazulás tanát Isten szellem által kibontani, és a pogányok előtt hirdetnie. Tehát ez az első és legfontosabb, hogy a törvény bármilyen rendelkezése is van, a hívő embert nem tudja megigazítani, soha nem tudja olyan állapotba tenni, bármennyit is tesz meg, amiért őt Isten elfogadná. Semmilyen próbálkozás, ha az ember élete végéig teszi, akkor sem tudja. A következő konklúzió a Pálnak, hogy ha a törvény a megoldás, Krisztus áldozata értelmetlenné válik. Azt mondja Pál a Galata 2.21-ben, nem tőlem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság, szó szerint megigazulás, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. Pál apostol rájött arra a másik igazságra, hogy Jézus Krisztus áldozatára nem lett volna szükség, hogyha a törvény bármilyen módon el tud bennünket vinni a megigazulásig. Tehát teljesen felesleges lett volna, hogy Jézus meghaljon azért, hogyha a törvény által ugyanazt meg tudnánk tenni. És ez a törvénynek ez a fajta igája, amelyről majd később talán fogok beszélni, egy elviselhetetlen teher volt. Túl azon, hogy volt 613 parancsolat, csak magát a szombatnak a törvényét 40x39 rendelkezés védte, hogy még véletlenül se hágják át a zsidók a szombatot, bár Habakuk már rájött egy érdekes dologra, és ez tulajdonképpen majd Pálnál is egy nagyon kulcsfontosságú ige lesz. A harmadik igazság, a törvény nem közvetíti a Szent Szellemet. Azt mondja Pál, csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, avagy a hit hallásából. Nagyon sok hívő ember küszködik azzal, hogy látszólag megtesz egy csomó jó dolgot, engedelmeskedik a Bibliában leírtaknak, megtesz egy jótékonysági dolgokat, az egyházi előírásokat makulátlanul betartja, és mégis azt tapasztalja, hogy nem működik az életében semmi. Isten szellemének az erejét nem tapasztalja meg, nincs ott Isten kenete, nincs ott Isten áldás az életén, és nem tudja, hogy miért. Hát pontosan azért, mert a Szent Szellemet nem a törvény cselekedetei, hanem a hit közvetíti. Tehát nem, Isten nem az érdemeinkért adja az ő szellemét, hanem azért, mert hiszünk benne, közösségben vagyunk benne, és fel akar bennünket ruházni erővel. Ez is egyfajta gondolkodásmód, hogy amikor azért imádkozok, hogy Isten szelleme töltsön be egy feladatra vagy egy munkára, akkor ne azon kezdjen el járni az eszem, hogy most ezért én mit tudnék összebarkácsolni, hozni, vagy valami, hanem bízom rá teljesen magamat Istenre, hogy ő vezessen. Ez nagyon fontos dolog. Tehát aki a törvény cselekedeteiben bízik, hogy makulátlanul mindent sarkosan megtesz, az gyakorlatilag a Szent Szellemet pótolja ezáltal. Amit a Szentlélek végezne benne, saját erejéből próbálja elvégezni, és ez nincs szükség hitre. Ha megnézitek, le van írva egy 8-10 tételből álló, hogy ezt fogom csinálni, ezt olvasom, ekkor fekszek le, ilyenkor ezt csinálok, ez nem kell hit, ez teljesen spontán testi erőből is működik a hívő ember életében. Következő, Galata 3:5. Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából teszi-e. Ez kicsikét kibővítés az előző gondolatnak. Itt Pál még arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten természet fölötti munkája, a Szent Szellem csodái, jelei, és a kegyelmi megnyilvánulások a hívő ember életében szintén hitből vannak, nem pedig a törvény cselekedeteiből. És sokszor, amikor a hívő ember életében nem működnek a Szentlélek dolgai, akkor nyúl valamilyen pótcselekvéshez, hogy lássák, majd mégiscsak hívő életet élek, tehát valahogy mégis mutassak már valamit. És ezt egy bizonyos szintig meg is lehet játszani. Jannész és Jambrész is megtett annak idején Mózessel szemben, egy bizonyos szintig meg lehet tenni dolgokat, de van egy pont, ami után már kifújt, nincs tovább. És majd ezeknek a betegségekről majd talán még fogok majd szót ejteni. Galata 3:13-ban azt olvashatjuk, hogy a törvény átkától való szabadulás útja Krisztus keresztje. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki a fán függ. Itt sokan félreértik ezt a páli kijelentést, és itt szeretném tisztázni, hogy a Biblia szerint nem a törvény átkozott. Pál világosan mondja, a törvény szent, igaz, a parancsolat jó. A törvénnyel önmagában nincsen semmi probléma, neki is megvan a szerepe, hanem itt abból a törvény átkától, ami abból fakad, hogy az ember nem tudja betartani. És nagyon fontos, mert mikor azt olvashatjuk, hogy Krisztus átokká lett értünk, itt a görög szövegben egy nagyon finom különbség van. Ugyanis a első részben is olvashatunk arra, hogy akik a hamis evangéliumot hirdetik, azok átok alatt vannak. De itt a görög szövegben két különböző kifejezés van. Az első fejezetben, amikor a hamis evangéliumot hirdetőkről beszél Pál, ott a héber kerem, amit a görög az anatéma szóval ad vissza, ez a kifejezés szerepel, ami azt jelenti, hogy megsemmisítő, pusztító átok. Vagyis aki egy ilyen átokban részesül, az halljon meg, kerüljön a pokolba, etc. etc. Tehát egy megsemmisítő átokról van szó. Viszont amikor itt beszél az átokról, itt nem a kerem kifejezés van a héberben, és nem a görög anatéma, hanem a héber árúr vagy kelala kifejezésnek a katara megfelelője van, ami viszont azt jelenti, hogy a jogos büntetést érő átok. Tehát Jézus azt az átkot vette magára, amit mi kaptunk volna jogos büntetésként, mert nem tudtuk a törvényt betartani. Tehát Jézus nem egy megsemmisítő átkot vett magára, hanem azt az átkot, amit azért vetett rá az atya, mert a mi bűneink büntetése miatt kellett elhordoznia neki. Ezért óriási különbség van, hogy Jézus nem egy megsemmisítő átokban részesült, hanem egy jogos büntetést érő átokban, amit nekünk kellett volna elszenvedni és elhordozni. Pál nagyon finoman megkülönbözteti. A héberben 5 vagy 6 fél átok típus is van, az egy külön tanulmányt érdemelne. A következő, a megigazdulás és az élet útja egyedül a hit. A Galata 3:11-ben azt olvashatjuk, hogy pedig a törvény által nem igazul meg Isten előtt senki, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Ez egy nagyon fontos kifejezése, ismerjük ennek az eredetét, igaz ember hitből él. Ez kinél szerepel a Ószövetségben? Habakuk prófétánál szerepel. A héber eredetiben úgy lehet visszaadni, hogy az igaz az én hűségemből él. Tehát az igaz embert az élteti, hogy Isten hűséges hozzá, ő pedig hisz benne. És erről az Új Szövetség is szintén ír erről, hogy ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Ez a fajta gondolkodásmód visszajön, és ez azért érdekes, hogy az igaz ember hitből él, ugyanis ez Pál apostol három helyen is használja az Új Szövetségben, használja a római levélben, a Galata levélben és vélhetően a zsidókhoz írt levélben, amelyet valószínűséggel ő írt, mindegy, most nem megyünk bele, és mind a három levélben másra helyeződik a hangsúly. A római levélben is ott a hitről van szó, a Galata levélben az igaz szón van a hangsúly, a megigazolt emberen, és a zsidókhoz írt levélben pedig az élet szón van a hangsúly. És ez azért kulcsfontosságú, igen, Pál apostol tanításában, ugyanis már ebben az időben a értelmesebb zsidó rabbik belátták, hogy ezt a 613 parancsolatot plusz még a köré szerveződött szóbeli hagyományt nem lehet megtartani, és felismerték az írásokból, hogy a mózesi törvényekben 613 parancsolat van, és akkor elkezdték tanulmányozni az írás, és rájöttek, hogy Dávid ezt a 613-at összefoglalta 14-be. Ézsaiás levitte 6-ra, Mikeás próféta 3-ra, Habakuk pedig 1-re vitte le, hogy az igaz ember hitből fog élni. Tehát ez a fajta hozzáállás, hogy egy szóba, vagy egy mondatba összefoglalni az ószövetségi parancsolatokat, ez már Pál apostol korában megjelenik, és egyfajta gondolkodás mód alapját képezte. És még ehhez szeretnék kapcsolódva felolvasni még egy igét, a római levél 7. rész első 3 versét, hogy a Pálnak a törvénynek kapcsolatos gondolatát lezárjuk. Azt mondja itt az írás, hogy abban nem tudjátok én testvéreim, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony míg él, a férj ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal, a férj felszabadul az asszony a férj törvény alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy, ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy, hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Most itt a nőtestvérek könnyebb helyzetben vannak, mert ők vizuális típusok. És most a nőtestvérek kicsit becsukják a szemüket, akkor lefestem, hogy ez a törvény milyen férj valójában. Először is mindig megmondja, hogy mit kell tenni. Ez a legfontosabb. És nincs egyetlen egy önálló gondolata se a nőnek. Mindig megmondja, hogy mit kell tenni. Következő, mindig megmutatja, hogy hol hibázik a nő. Mindig megmutatja. Kímélet nélkül minden egyes pillanatban rámutat arra. Egy ujját sem mozdítja meg, hogy segítsen. Semmit nem segít. Soha nem tud eleget tenni a nő ahhoz, hogy megfeleljen a tetszésének. Ez azért úgy érdekes, a kicsit, nem? És mindezek ellenére van egy rossz hírem, hogy ez a férj tökéletes. Bármi, amit mond és tesz, igaz. Semmi kifogásra valót nem tudsz vele kapcsolatban. És ezért mondja Pál apostol, hogy ennek a férjnek a számára meg kell halni. Azért, hogy egy új férjet kapjunk, és ez lesz majd Krisztus. Erről a római levélnek a 7. fejezete, ebben most nem fogunk belemenni. Tehát ezért mondja Pál, hogy nem hiszem, hogy sok nőtestvér vágyna egy ilyen férfi után. Tehát azért ez úgy, Pál is mondja, hogy hát ha nem muszáj, akkor inkább Krisztus. És az ő férj mi volt, az teljesen más, odaadja magát a feleségért, megtisztítja a víznek fürdőjével, felöltözteti, csinosítgatja, javait megosztja, de teljesen más típusú, és ezért van az, hogy akik törvénycentrikusan gondolkoznak, Istenben mindig egy ilyen kegyetlen Istent látnak, hogy mikor fog már agyon vágni, ha ezt meg azt csinálom, soha nem tudok eleget tenni, még akinek Krisztus a mennyasszonya, az boldog. Van egy csodálatos vőlegényem, szeret, elfogad. Ha egy kis problémám van, akkor majd kiigazít. Teljesen más, egy teljesen ellentétes gondolat, és Pál apostol tulajdonképpen erről beszél, a római levélben ezt fejtik igazából részletesen a 7. fejezetben. Nézzük akkor, hogy a páli törvénnyel kapcsolatban milyen szélsőség lehet. Tehát lehet az, hogy Pál apostol a törvényhez nem úgy viszonyul negatív módon, hogy a törvény egy átkozott dolog, egy rossz dolog, mindenféle, hanem az abból fakadó dologról beszél. Pál apostol tisztelte a törvényt, és most nem a messiás hívő zsidók törvénnyel kapcsolatos oldaláról beszélek, mert az egy másik téma lenne, most abban nem is fogok belemenni. De Pál apostol alapvetően a törvénynek a szerepét ebben látta, és majd később még fogok erre majd hozni példákat is, hogy alapvetően a törvény nem tudja az embert megigazítani, egy nagyon rossz férj a hívő embernek az életében, megvan a maga üdvtörténeti szerepe, és az igazi célja az, hogy az embert Krisztushoz vezesse. A törvényeskedés egyik kulcs jellemzője, hogy a megváltás emberi érdemek alapján történik. Ez tulajdonképpen az önmegváltásnak a illúziója, bár ezt sokan így nem merik bevallani, hogy ezt teszik. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember nem tudja elhinni azt, vagy nem tudja elfogadni, igazából inkább így fogalmazik, nem tudja elfogadni azt, hogy Isten ő neki úgy, ahogy van, megbocsát. Szereti, elfogadja Krisztus érdemét, és minden áron valamit csinálni kell, valamit tenni kell, hogy bebiztosítsuk az üdvösségünket. Ez tipikusan a hit plusz cselekedeteknek a kategóriája, és mindig, amikor a hit mellé valami kerül az üdvösség szempontjából, ott arra mindig vigyázni kell. A katolikusoknál is mindig ott van az és kifejezés, hogy Biblia és a hagyomány. Jézus és a szentek. Szent Szellem és a egyebek. Tehát ott mindig a és kifejezés ott van. Tehát a törvényeskedés mindig akkor szokott fellépni, amikor az ember nem azért tesz valamit, mert Isten megváltotta őt, és szeretetből, hűségből, elhívásból, szolgálatból, szolgálatkészségből teszi, hanem azért, mert ettől ő jó pontokat vár el Istentől. Isten ezért ő biztos, hogy meg fogja őt majd jutalmazni. A katolikus teológiában azért van itt a kis csőcsavar, és a katolikus íróktól olvastok, ha veszitek a bátorságot, akkor meg fogjátok majd látni, hogy a római katolikus teológiában a megszentelődést és a megigazulást összekeverték. Ők a megigazulásra mondják azt, amit mi megszentelődésnek hívunk, és fordítva. Ezért van az, hogy egy ember úgy tud megtérni a katolikus teológia szerint, hogy Isten beleönti a kegyelmét, szó szerint ők ezt így mondják, hogy beleönti a kegyelmét, és ezáltal képes arra, hogy annyi jót cselekedjen, hogy a végén eljusson az üdvösségre. Sőt, ha még Isten abba a plusz kegyelembe részesít, hogy az üdvösségen túl is tud még teljesíteni, ide is vezethető vissza többek között az aszkéta mozgalmak, meg ezek egy része, akkor ezek a plusz jó cselekedetek, ilyen Tesco akcióba kettő az egybe, be fog számítani majd másnak, és akkor lehet érte imádkozni. Hát ez egy nagyon nagy veszélye, hogy nem csak, hogy magamért teszek egy csomó jót, hanem olyan sok plusz jót teszek, hogy Isten még ezt másnak is be fogja számítani. Ott a Bibliában a megigazulás az az alap, amiről beszéltem, hogy az ember Isten, mint egy bíró, a hívőt felmenti Krisztus igazságáért, és onnantól kezdődik a megszentelődésnek az útja, ami tényleg egy hosszú folyamat, míg a megigazulás egy egyszeri esemény, amikor az ember megtér és újjászületik. És ugyebár itt jön be a következő csőrcsavar, ha már itt tartunk, akkor gyorsan befejezem ezt a katolikus teológiai gondolatot, hogyha mégsem elég az, amit úgymond az életünkben megtettünk jó cselekedeteket, mert például hamar meghaltunk, vagy bármi történik, akkor mindig ott van a tisztító tűz, és akkor megvannak oldva a problémák. A következő probléma, ez a Kalmár szellem, ez egy olyan típusú dolog, amely a hívő ember úgy gondolkozik, hogy Istennek a lekötelezettje. Tehát ő annyira szent, annyira jó vagyok, annyira tökéletes vagyok, hogy Istennek muszáj valamit tenni az érdekemben. Isten gyakorlatilag egy automatának tekinti, és a jó cselekedetek egy cserébe Isten áldását vár. És ez a fajta Kalmár szellem ez azt jelenti, hogy minél több mindent tenni, minél többet habzsolni, minél többet szeret megszerezni. És a törvényeskedő emberek jellemző az, hogy nagyon egoisták. Tehát, ha egy törvényeskedő emberrel leülsz mondjuk beszélgetni, mondjuk van egy munkahelyi problémád, vagy van mondjuk egy családi problémád, nem telik el egy vagy két perc, biztos, hogy a saját problémája fog előtérbe kerülni, és csak azzal kell foglalkozni. Tehát majd a keresztény szabadságnál beszélek erről, hogy a kegyelemcentrikus ember másképp gondolkozik, ő a mások javát keresi, nem pedig a saját javával foglalkozik elsősorban. A harmadik jellemzője a negatívumok a középpontban, tabuk felállítása, ez talán a legismertebb. Itt a ne kívánd, ne tedd, ne csináld, ne foglalkozz vele. Mindig egy ilyen beteges, negatív iránti hajlamosság van, és nem azt néz, hogy mit tehetnék, mondjuk, hanem mindig azt néz, hogy mit nem lehet tenni. És amikor valakinek ezen jár mindig az esze, ez egy nagyon beteges gondolkodásmódot hoz létre, és beszűkíti a hívő életét. Nincs neki benne öröme, nem találja örömét az Úrral való kapcsolatban. A bibliaolvasás sem egy öröm számára, hogy Jézussal reggel találkozhatok, hanem egy beteges kényszerűség, hogy eljó van írva, az egy gyülekezetbe elvárják, mi lesz, hogyha nem fogok igét olvasni, stb. Tehát van ez a fajta dolog, és szintén egy nagyon nagy veszélye ennek a tabuk felállításának, hogy egy idő után már másoktól is elvárja azt, hogy ugyanaz legyen számára is a tabu, mint például ő maga számára. Pál apostol ezt például a keresztény biblikus szabadság kérdésében lelkiismereti dolognak tekinti, és hogy egy hívő testvéret megbotránkoztatok mondjuk az én szabadságommal, akkor inkább nem teszem meg, hogy ő neki ne okozzak megbotránkozást. És a gyakori példája általában ennek a fajta gondolkodásmódnak, hogy ezeket a netett dolgokat a szentség mércéjévé teszik. És hogyha valaki ezeket a úgymond gyülekezeti elvárásokat, ezeket a szentség mércéket úgymond megbetölti, megtartja, akkor az gyülekezeti tag. A többi az meg azt majd kezeljük, azzal majd valami lesz. Tehát nagyon, és ami a nagy veszélye, hogy ezek a negatívumok nem a Biblia alapján vannak sokszor beállítva. Tehát nem azért, nem a Biblia által lefektetett védelmet látják benne egyes kérdésekben, hanem emberek által előírt szabályokat és előirányzott dolgokat. Tipikus ilyen lehet például a nyakkendő, vesz-nem-vesz nyakkendőt, a nadrág hossza, a szoknya hossza, akármi. Tehát ezek a szentség egyfajta mércévé lesznek, és mindig kell valami tabut kitalálni. Tehát ne értsük félre, az, hogy valamit nem szabad, vagy a Biblia tilt, az nem probléma önmagában. Csak teljesen más az, amikor valaki beteges kényszerből mindig e körül forog, vagy pedig a Szent Szellem segít neki abban, hogy bizonyos dolgokat ne tegyen meg. Óriási a különbség. Ez is egyfajta gondolkodásmód, hogy nem azt nézem mindig, hogy nem szabad, nem szabad, nem szabad, nem szabad, hanem van egy dolog, és a Szentlélek azt mondja, hogy János, vigyázz. Teljesen más fajta ez a gondolkodásmód. Következő, nyomás és szellemi erőszak alkalmazása. Hát itt már durvulunk befele, itt már lassan a BTK-t fogjuk súrolni. Pál apostol a Galata levélben Sára és Hágár példája kapcsán beszél arról, hogy a szolga az mindig üldözi a szabadost. És mindig ezt lehet látni, hogy a törvényeskedő, hívő emberek nem tudnak megbékélni azzal a gondolattal, hogy valaki szabadon él Krisztusban. És üldözni fogják. Egy afrikai püspök mondta, az egyházat nem üldözik, akkor az egyház fog üldözni valakit. Törvényszerűség van ebben is egyháztörténelemben, sok példa van erre, de fontos látni azt, hogyha valaki egy krisztusi szabadságban él, egy egészséges krisztusi szabadságban él, akkor az ilyen törvénycentrikus hívő embereknek mindig száka lesz a szemében. Ahogy beszél, ahogy ül, ahogy utazik, ahogy beszél, mindenbe bele fog kötni, mert egyszerűen irritálja őt az a fajta krisztusi szabadság, ami az életében van, és nem megkötözöttségek, nem megszokások, nem ted-neted parancsolatok körül forog az élete, hanem azért, mert Krisztussal közösségben van, és szabadon éli a hívő életét. Szabadon éli. És nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy ezt a törvény és a kegyelem kapcsán mondja, hogy a szolgálónak a fiát, a törvényt el kell zavarni, el kell űzni. Nem szabad vele közösséget vállalni, mert megnyomorítja a hívő embernek az életét. És az ötödik, a teljesítménykényszer és a lázadásnak a szelleme. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy a vallásos törvényeskedő ember mindig kitűz maga elé egy célt. Ezt nem a Szent Szellem által, hanem testből, óemberi természetből próbálja meg úgymond betartani, vagy éppen nem betartani. És egy állandóan egy ilyen teljesítménykényszer van. És mivel úgyse fog neki sikerülni, éppen ezért egy frusztrált, zavarodott, keserű keresztény ember lesz belőle, és előbb-utóbb Isten teszi felelőssé ezért, hogy Isten nem adott nekem ez erőt, meg Isten így, meg Isten úgy, meg a gyülekezet, és fellép benne a lázadás szelleme, nem magába keresse a hibát, hanem Istenben, a gyülekezetben, a szolgálattevőkben, a körülményekben, férjben, feleségben, gyerekben, unokában, mindenben kifogást keres. Egyedül magát nem hajlandó megvizsgálni, hogy valójában mi is lehet tulajdonképpen a problémának az oka. És ez a fajta teljesítménykényszer azért is betegessé teszi az embert, mert kiveszi az örömet az embernek az életéből. Mert mindig azon jár az esze, hogy ezt is meg kell csinálni, idáig is el kéne jutnom, ezt is meg kéne tennem, holott korábban olvastuk, hogy a törvény nem tud elvinni a megigazulás állapotába. Nem tud elvinni a törvény a megnyugvás állapotába. Egy felesleges, felőrlő harcot fogsz végezni, és nagyon sokan pontosan emiatt ilyen skizoid állapotba kerülnek, és vannak már közösségek, ahol többen is pszichiáterhez, pszichológushoz járnak, mert egyszerűen megoldást sem kapnak a gyülekezetben, pedig egy jó tanítás által ezeket a dolgokat csírájában el lehetne folytani. Egy egészséges tanítással csírájában meg lehetne oldani ezeket a problémákat, amit a torz, erkölcsi és hitélet okoz az emberekben. És így jegyezném még meg, hogy a tanítással kapcsolatban, hogy a másik probléma okait a teljesítménykényszernek, hogy a Bibliának a megszűrése. Jézus beszél erről, hogy a tevétlenyelitek, szúnyogot megszűrítek, hogy amit úgy érez, hogy meg tudja tartani, vagy úgymond emberileg betartható, azt megtartja, a többit pedig nem. Mazsolázgat a törvények között. Én az elmúlt 2 évben sokat tanulmányoztam a Új Szövetségnek a törvények kapcsolatos részeit, és nem találom, értsétek jól, nem találom igazolva azt a keresztény felosztást, hogy vannak erkölcsi parancsolatok, vannak ceremoniális parancsolatok, és vannak polgári parancsolatok. Ilyet nem találtam az Új Szövetségben. A törvény egy egész. Jakab is azt mondja, valaki egy ellen vét, az olyan, mintha az összes ellen vérkezne. Pálnál sem találjuk meg ezt a fajta felosztást. A törvény egy egész. Hát ha valaki mondjuk a szombat kérdésében jön, azzal 2 probléma is van. Egyrészt, hogy a szombat nem erkölcsi parancsolat, mert mindenki azt mondja, hogy a 10 parancsolat része, de az egy ceremoniális parancsolat, amikor Isten népének össze kellett jönnie. Az egyik ilyen probléma. A másik pedig az, hogy a Új Szövetségben a szombat az maga Krisztus. Aki Krisztusban van, az a nyugalomban van, az mindig a szombatban van. Ezért mondja Pál, hogy senki titeket meg ne ítéljen, ünnep, újholt, szombat, különböző ünnepek dolgában, mert aki Krisztusban van, az bement a nyugalomba, az mindig a szombatban van. Az, hogy a keresztény közösségekben a 7. napján, Krisztus feltámadása napján üljük meg a sabbatot, maga a sabbat az azt jelenti, hogy nyugalomnap, amikor összegyűl Isten nép, ez teljesen természetes dolog. De nem lehet üdvösség mércéjévé tenni ezt a dolgot sem. Tehát vigyázni kell arra, hogy amikor a Ószövetséget olvassuk, hogy ne mazsolázgassunk. A törvény egy egységes, szép, kerek, egész rész, és Pál is mindig úgy utal rá, hogy a törvény, mindig egy határozott névelővel utal erre a kifejezésre. És ami még szintén érdekes dolog lehet, hogy például, hogy Pál szintén a Galata levélbe írja, ha valaki ilyen törvényeskedő módon jön, mondjuk férfiak, első kérdés az, hogy mikor metélkedett körül. Ha azt mondta, hogy nem, akkor nincs tovább. Tehát az a belépő. Pál apostol erről beszél. Tehát, hogyha valaki ilyennel jön, akkor előbb kérdezzétek meg, hogy mikor volt neki a körülmetélkedés. Ha nem volt megtartva, akkor onnantól kezdve a dolog tájtalanná válik. És végül vallásos, gőg és szeretetlenség. Itt még az irigység szót szeretném kihangsúlyozni. Korábban beszéltem erről. Ha megnézzétek az evangéliumot, Jézust a farizeusok, illetve a szadduceusok miért adták át ítéletre? Irigységből. Zavarta őket az a fajta dolog, ahogy Jézus értelmezte az Ószövetséget, és már ott felsejlik Jézusnak a hegyi beszédében, hogy nemhogy a törvényt úgymond kisebbítette volna, hanem még feljebb tette a mércét. Még nem csak a cselekedetek szintjéről beszél Jézus, hanem már arról, hogy valaki gondolati szinten, ha már elkövet egy paráznaságot, vagy gyűlölet van a szívében, az már a törvénynek a szellemiségét megszegte. És itt egy alapszabályt szeretnék elmondani, hogy az Új Szövetségben Jézus és az apostolok a törvényt mindig szellemi módon értelmezték, a proféciákat szó szerint. A keresztény egyház ezt később megcserélte, a törvényt kezdték el szó szerint venni, és a proféciákat elszellemiesítették. Ebből lett például a behelyettesítési teológia, a különböző antiszemita teológia irányzatok, de ha megnézitek, Pál apostol mindig szellemi módon ragadta meg a törvényt. Csak néhány példa teljesség kedvéért. Nyomtató ökölnek nekösbe a száját ószövetségi parancsolat, Pál ezt mire használja? Hívő szolgáltatóknak az adakozásával. Az ószövetségi italáldozat az a hívőknek a mártíromsága. A mindennapi áldozat az nem más, mint a testünk odaszállása Istennek, hogy engedelmeskedjék. Akkor még egy példa, amikor a különböző áldozatokról van szó, például a Új Szövetségben szellemi áldozatokat mutatunk be, nem fizikai áldozatokat. Ezért van a dicséretnek az áldozata, az adakozásnak az áldozata. Nem kell templomba járnunk idézve, mint az Ószövetségben, mert saját testünk a Szent Szellemnek a temploma. Tehát Pál apostol az ószövetségi törvényben leírt dolgokat szellemi módon értelmezi, sohasem szó szerint a hívő emberek életére nézve, és ilyenekkel tele van az egész újszövetségi szentírás. Én csak 10-valahányat soroltam fel, mikor így elkezdtem ezen gondolkodni. Rengeteg ilyen van, hogy nem szó szerint veszi, hanem annak a szellemi értelmét ragadja meg. A kulcsigei egyébként az 1 Korintus 10-ben van, hogy a pusztai vándorlásnak az eseményei, az egy allegórikus, egy tipológikus előkép volt, hogy a hívőket milyen kísértések, próbák, harcok, nyomorúságok érhetik, amíg elérkezik majd Kánaánba, amíg majd a Isten királyságában végleg le fog majd telepedni. nézzük az ellentétjét a törvényeskedésnek. Tehát azt lehet látni, röviden összefoglalva, hogy amikor a krisztusi szabadság nem helyesen van egy gyülekezetben kezelve, nem bibliai értékrend és isteni vezetés nyomán jön létre a hívő emberben a krisztusi szabadságnak a megélése, akkor mindig ki szokott lengeni a inga. Egy valamikor a törvényeskedés irányába, valamikor pedig a túlzott kegyelem időszakába. Ilyen hiperkegyelmi gyülekezet volt például az Új Szövetségben a korintusi gyülekezet, akik például azt mondták, hogy hát a test az nem használ semmit, szellem az, ami megeleven, itt nyugodtan lehet paráználkodni, a testünkkel azt teszünk, amit akarunk. Ez egyébként a mai hipergrész mozgalomban is jelen van, hogy mivel egyébként tényleg beszél erről a Biblia, hogy a legtöbb bűnt az ember a óemberi természete a test tagjaiban követi el, az mindegy, hogy mit csinál, nyugodtan lehet paráználkodni, mert a szellemi részünk az újjá van születve, és az ugyebár bűnt nem követhet el, tehát nyugodtan lehet például paráználkodni. Például. Azért, mert ilyen szempontból Isten nem fog minket megítélni. Ez például a szabadosságnak egy ilyen szélsősége, amikor én döntöm el, hogy hogyan is fogom élni a hívő életemet. És ilyen törvényeskedő irányzat volt, és még csak zárójelbe a egyházszületemmel kapcsolatban, hogy mindig, amikor volt egy ébredési mozgalom, vagy egy ilyen bemerevedési időszak utána, akkor nagyon kevés közösség találta meg az arany középutat. Tehát vagy elmentek valamelyik szélsőségbe, mindig kilengtek. Az egyik ilyen legismertebb törvényeskedő ilyen csoport, és például a pietizmus volt, vagy például a metodisták, akik nagyon ilyen leszabályozott keretrendszert alkalmaztak a hívő életükre. A szabadosság kapcsán egy igeverset szeretnék felolvasni. A Galata levélben, 5. rész, 5. rész. Igen, azért van a test ugródeszkája, hogy nehogy ürügy legyen a keresztény szabadság a testnek. Itt a ürügy szó, ez tulajdonképpen egy ugródeszkát jelent, egy ilyen dobbantót jelent. Tehát valaki a kegyelmet arra használja, hogy nekilendülök, aztán majd valahol éppen sikerül landolni. Ezek a birkák is úgy látom, hogy eléggé ilyen komolyan megindultak ezzel az irányzattal kapcsolatban. És nézzük meg, hogy mi jellemzi a szabadosságot. A legfontosabb jellemző, hogy függetlenségi törekvés Istentől és emberektől. Nekem senki nem mondja meg, hogy hogy élem a hívő életemet. Se Isten, se az emberek. Jobb esetben az emberi vélemény a domináns, mert az Úr vélemény és a számított már nagyon-nagyon nagy baj van. Azt igazából nem is lehetne már keresztény embernek nevezni. Tehát az első és legfontosabb egy függetlenségi törekvés. Én fogom eldönteni, hogy hogyan fogom a hívő életemet élni. Nekem nem mondja meg se a pásztor, se a házi csoportvezető, se különböző szolgálattevő. Majd én, amit a Bibliából kiokoskodok, meg előszerek, meg összeguberálok az internetről, majd én az alapján beállítom az életemet, és ebbe tulajdonképpen minden belefér. Ahogy mondtam, az egyik igei alapja ennek az, hogy a szellemünk meg van váltva, megigazultunk, újjászülettünk, és innentől kezdve bármilyen bűnt elkövetünk. Ezek a hipergrész tanítók még azt is mondják, hogy az Ószövetség nincs érvényben, az Ószövetséget el kell felejteni, sőt, az evangéliumokat is ki kell hagyni a Biblia tanulmányozásból, mivel azt Jézus még a megváltás előtt tanította, és éppen ezért ránk már ezek nem érvényesek. Ez egyébként nagyon hasonlít Markionnak a második századi tanítására, hogy Isten elvetette a zsidó népet véglegesen, és csak azok a részek érvényesek ránk, ahol nincsen szó a zsidóságról az új szövetségben. Ez nagyon hasonló tévejgés ehhez, és a függetlenségi törekvés is ezzel alapul, hogy bármit megtehetek. Következő, ez a lázadás szellemisége Isten rendje ellen. Ez már amikor az illető egy lázadásba lép át, tulajdonképpen Isten rendjével szemben lép fel, olyan dolgokat is megenged az életébe, amelyeket Isten alapvetően például határozottan megtiltott kategórikusan, és ő ezt mind a szabadosság ürügyén megteszi. Most én is akarok törvényeskedni, kocsmába jár, részegeskedik, mert ugyebár ő megteheti, mert hát neki ilyen problémája nincsen. És ez a fajta lázadás, ez tulajdonképpen egy ilyen luciferi karaktert hoz létre az emberbe, egy démonikus töltetet hoz létre az emberbe, és innentől kezdve ezek a személyek már azok lesznek, akik bomlasztják a gyülekezetet, bomlasztják a közösségeket, és tulajdonképpen egy negatív bizonyságtétel hordozóivá válnak, és a gyülekezetet sokszor ezzel a személlyel azonosítják. A kereteit emberek határozzák meg, erről már beszéltem az előbb, hogy különböző tantételek vannak lefektetve, és ezek annyira idézőjelben meg vannak ideologizálva és biblikusan idézőjelben alátámasztva, hogy ennek ürügye alatt hajtják végre ezeket a cselekedeteket, és mindig külön könyvek, videókazetták is terjengenek már, vagy lemezek terjengenek erről, hogy hogyan lehet ezt a krisztusi szabadságot a teljes maga valójában megélni. Az utolsó pedig öncsalás és mások eltévejtése. Az is nagy probléma, valaki beleesik egy ilyenbe és átmegy a szélsőségbe, de még rosszabb, hogyha ezzel másokat magával ránt, sodor magával másokat. És szintén jellemző, hogy azok szoktak általában a szabadosság bűnébe beleesni, vagy inkább ezt mondom, hogy belecsúszni, vagy eltévejedni, akik egy ilyen olyan közösségből kerülnek ki, vagy egy olyan családi háttérből kerülnek ki, ami nagyon szigorú volt, ahol nagyon komoly elvárások voltak, ahol tényleg az is meg volt szabva, hányszor vehet egy levegőt egy percen belül, és ezek a személyek valóban szabadságnak élik meg ezt a fajta szabadosságot, amely számukra tényleg egy fellélegzés jelent. Úgy érzik magukat, mint a Malakiás prófétában lévő karámból kiszabadult hízla a tulkok, hogy végre szabadságban vagyunk, és ez tényleg úgy éli meg. És jó esetben Isten, ha odafigyel rá, vissza fogja hozni a keskeny útra, segít helyreállni ebből a fajta dologból, de sok esetben ebben a szabadosságban nem csak egy rossz teológiai tanítás van, hanem egy rossz, igen, mégis egy rossz vagy nem teljesen jó háttér. Ez lehet gyülekezeti, családi háttér is, és ezek olyan sebek hordozása van ebben, amit kegyelemmel kell gyógyítani, tehát segíteni kell, hogy ki tudjon jönni ebből a fajta tekintély uralmi nem biblikus rendszerből. És most már láttuk a két szélsőséget, ami meg szokott nyilvánulni ezekben a dolgokban, és nézzük meg, hogy Pál ezek után mit tanít arról, hogy mi is a krisztusi szabadság. Mit jelent Krisztusban szabadnak lenni? Tehát egyfelől itt van a törvénynek a dolga, itt vannak a törvénynek a cselekedetei, amelyeket hiába teszem meg, hiába gyötröm magam, hiába sanyargatom magam, sem előrébb nem visz, sem az Úrral való kapcsolatomat nem javítja, sem hitben nem enged járni, sem a Szentlélek munkáját nem enged az életembe, másrészt ott van a szabadosság, amikor bejön egy csomó bűn az életembe, és ugyanezek a dolgok már a bűn miatt nem fognak működni az életembe, Szentlélek nem vállal a közösséget ezzel a fajta bűnnel, és ezek a személyek nem tudnak azokkal az igékkel mit kezdeni, hogy törekedjetek a szentségre, vagy hogyha megvalljuk bűneinket, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsássa. Egyik ilyen tanítójuk mondta is, hogy ezt az igét nem, tehát bűnöket nem szabad megvallani, mivel Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor bűnösök voltunk. Tehát a bűnvallást el kell felejteni, csak meg kell köszönni az Úrnak, hogy én bűntelen vagyok. Tehát van egy ilyenfajta szélsőség is ennek a dolognak. És akkor nézzük, hogy mit jelent a kegyelem uralma, és itt fogok egy kicsit beszélni arról, amit a törvény kapcsán, illetve a szabadosság kapcsán már úgy ejtettem. Az első és legfontosabb ez a megigazulás, latinosan a justifikáció. Ez tulajdonképpen nem más jelent, mint hogy az embert, Isten, Jézus Krisztus elvégzett érdeméért, ha befogadja a szívébe, igaznak látja. Isten úgy tekint arra az ember, aki Jézus befogadja a szívébe, megtér és újjászületik, mintha soha semmilyen bűnt nem követett volna el. Ez tehát a megigazulás az új szövetségben, vagyis Isten minden egyes hívő embert megigazultnak lát, és ebből következik, hogy milyen megigazult ez az ember, akinek Krisztus a szívében van, ez egy egyszeri és egy végleges állapot. Tehát a megigazulásból az embert nem tudja kimozdítani semmi. És ebből következik, hogy a következő nagyon fontos dolog, még nem, akkor csak kitérek erre, mert a Galata levél nem beszél erről, de az érthetőség kedvére elmondom, a következő lépcsőfok, ez a megszentelődésnek a folyamata. Amikor a hívő ember megigazult állapotában elkezd megszentelődni, elkezd egyre inkább Krisztus képűre, Krisztushoz hasonlóvá lenni, a mindjárt egy kicsikét kifejtem, ezt a kis képet is azért tettem ide, hogy Krisztusivá kezd válni, és itt is van egy gondolkodásmód a törvénycentrikus és a kegyelemcentrikus hívő ember között, hogy a kegyelemcentrikus ember úgy gondol magára, nem, a törvénycentrikus ember, érthető lesz a kontraszt, hogy egy bűnös, nyomorult, idézőjelben személyt szerencsétlen ember vagyok, aki törekszem a szentségre, hogy valamit már végre elérjek. Hogy elérjek a szentségnek egy szintjére. A kegyelemcentrikus ember úgy gondolkozik, hogy olyan szent vagyok, aki követel bűnöket. Óriási a különbség a kettő között, hogy nem a szentség felé törekszem, amit magamtól úgyse tudok elérni, és ebbe belerokkanok, belefáradok, belekeseredek a maga keserűségével együtt, hanem egy olyan szent vagyok Krisztusban, aki követel bűnöket. Tehát nem a fehér ruháért kell gürizni, hanem a fehér ruhát kell tisztán tartani, mert az már megvan. Nézzétek meg a korintusi hívőket, akik paráználkodtak, veszekedtek, kiskorúak voltak. Pál, hogy hívja őket? Korintusban lévő szenteknek. Mert ők szentek voltak, csak a fehér ruhájukat beszennyezték. Tehát ez egy nagyon fontos különbség, hogy egy hívő ember úgy tekint magára, hogy Krisztusban meg vagyok váltva, szent vagyok, de sajnos még emberi természetem még van, amely ellen küzdenem kell, erről beszél Pál nagyon szépen a Galata levélben. Folyamatosan szükségem van arra, hogy megvizsgáljam ezeket a dolgokat, és ha valami becsúszik, akkor tisztítsam meg a fehér ruhámat. Mindig erről beszél az Új Szövetség. Tehát nem a szentség felett, nem a megigazolás felé törekszel, hogy valamit elérjél, hanem ebből az állapotból indulsz. Tehát ami a törvény számára lehetetlen volt és elérhetetlen, neked a hívő életed ott fog kezdődni. Ott fog kezdődni a hívő életed. Nem véletlenül mondja Jézus, amiről már beszéltem, hogy nem a cselekedetekben nyilvánul meg a törvényszegés, hanem ő már jóval feljebb emelte a mércét. És pontosan ezért lesz lényeges az, hogy a krisztusi szabadságban lévő embernek egy belső átalakulása van, és nem egy külső megfelelése. A sátán kívülről befele rombol, az Úr belülről kifele épít. Ez is szellemi törvényszerűség, és a hívő ember nem elsősorban a külsőségekkel foglalkozik, a materiális külső dolgokkal, hanem a belső átalakulással, az újjászületéssel, a szellemi ember kiformálásával foglalkozik elsősorban, nem pedig azzal, hogy ezt ne fogd, azt ne fogd, ezt ne ízleld. Pál a Kolossi levélben írja is, hogyha feltámadtunk a Krisztussal, akkor odafelvalókkal törődjetek, a szellemi dolgokkal foglalkozzatok, ne pedig a földiekkel. Ne ilyen materiális dolgokba merüljetek bele, és ez mindig egy belső átalakulás a új szövetségi hívő embernek az életében. Szintén nagyon fontos, a 4. rész 19. versében olvashatjuk, Pál azt mondja, hogy gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ez a hívő embernek egy életprogramja, hogy Krisztus kiábrázolódjon benne. Krisztus karakterűvé kell lennünk. Itt egy ilyen kifejezés is van, hogy egy olyan krisztusi karakter legyen az életünk, és ez a Szentlélek munkája által fog működni. Ha nem hitből élsz, nem Szent Szellem által élsz, hanem a cselekedeteidben bízol, a ügyességeidben, soha nem fogod elérni ezt a dolgot. Soha nem fogsz átformálódni, átváltozni egy krisztusi jellemre. Másról azt mondja Pál apostol, szintén ószövetségi tipológia, hogy az illatáldozat az ószövetségben. Az új szövetségben micsoda? Krisztusnak vagyunk a jó illatai. Mi vagyunk te, akkor a Krisztus kell magadból árasztanod. Itt egy olyan képet használ Pál, amikor Jeruzsálemben nagy ünnepek voltak, és felmentek az zarándokok, hatalmas ilyen füstölők voltak, és gyakorlatilag az egész város ezzel a szent füsttel volt betelve, és az utazók mentek haza hajón meg itt ott, bele volt ivulva a bőrükbe meg a ruhájukba, ezt a fajta illatot árasztották. Erről is beszél itt Pál, hogy nekünk is ezt kell árasztani, hogyha valakivel beszélgetünk, ott vagyunk mellette, az emberek érezzék, hogy itt több van. Nem egy okoskodó ember van, nem egy a Bibliát fejemhez vágó ember van, hanem egy olyan ember, akit tényleg szeret, foglalkozik velem, törődik velem, segíteni akar, hogy ez a fajta krisztusi mentalitás és jelen formálódjon ki bennünk. És szintén a 2. Korintusi levél 3. részében olvashatunk arról, hogy a Szentlélek végzi el ezt, hogy folyamatosan átváltozunk, dicsőségről dicsőségre, Krisztus képűre formálódunk. És ebbe a törvény nem fog neked segíteni. A törvényeskedés nem fog benne segíteni. Az, hogy megtartasz egy csomó dolgot, az nem fog Krisztus képűvé tenni, mert kitalálsz mindenféle dolgot, hanem a Szentlélek fogja elvégezni benned, hogy hogyan is történjen meg ez az átváltozás. A Galata 5.24-ben azt olvashatjuk, akik pedig Krisztuséig a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Istennek a megváltás során két komoly problémával idézélve kellett szembenéznie. Az egyik a bűn volt, a másik pedig a bűnös emberi természet, vagyis az óember. És Isten erre két nagyszerű dolgot talál ki. Az óemberi természetnek a megoldása a kereszt lett, míg a bűnökre pedig a vér. Kettőt nem szabad összekeverni, sok hívőnek itt is már identitás zavara, hogy összekeveri a megfeszítést és a bűnvallást a bűnbánattal. Ez már egy másik nagyobb téma lenne. De itt csak röviden annyit, hogy úgy tekintesz a testedre, amit Istennek odaszánsz, és az óemberi természetedet minden nap halálba adod. Nem engeded, hogy a bűn szolgájává legyen. nincs az a tolsz gondolkodás, hogy ahol kiáradt a megsokasodik a bűnöt, még jobban kiárad a kegyelem, akkor tegyünk minél több rosszat, hogy még több kegyelembe részesüljünk. Pont ellenkezőleg, hogy nem adhatjuk át testünk tagjait, és meg kell feszíteni az óembert a kívánságaival együtt. És ez egy mindennapos harc. Ez nem könnyű. Az, hogy nem a törvény uralmal térünk, az nem jelent az, hogy könnyebb az életünk, hanem csak a harcnak a területe másikra helyeződik át. És amiről Pál apostol beszél, hogy a test a szellem ellen törekszik, a szellem a test ellen, ez egy olyan dolog, amit sokan megpróbálnak utánozni, de csak a hívő embert jellemzi. Egy vallásos embernek soha nincsen harc az óemberével és az új emberek között. Nincs. De egy hívő ember, aki a krisztusi szabadságban jár, az állandóan harcol ezzel. Miért? A Szentlélek folyamatosan Krisztust akarja benne kimunkálni, és akkor még ezt is rendbe kell tenni az életébe, azt is, emezt is. Tehát ez a fajta dolog nagyon szépen együtt tud működni, és a Római Levél 6. rész is pont erről szól, hogy a testünk megfeszítése, az tulajdonképpen így kell gondolnunk magunkra, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, és élünk egy új életet. A Galata 2.20-ban Pál apostol erről beszél, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és ami életet pedig a testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Tehát engedni kell, hogy a hívő emberben Krisztus éljen és Krisztus mozogjon. Az 5. rész 22. versében olvashatunk a szellem gyümölcséről. De a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És 23. vers, az ilyenek ellen nincs törvény. Vagyis ha valaki a szellem gyümölcsét elkezdi teremni, az azt jelenti, hogy az ószövetségi törvény és bármilyen törvény, ami létezik a Szentírásban, nem lehet kifogása. Mondjatok egy olyan törvényt, amelyet, hogyha valaki a szellem gyümölcsét teszi, azt mondjuk megsértene egy hívő ember. Nincs ilyen. Csak nagyon röviden a szellemgyümölcséhez egy-egy gondolat. A szeretet, itt az agapé kifejezés szerepel, nem véletlenül van az első helyen, ugyanis Pál több helyen beszél arról, hogy a törvény betöltése a szeretet. Tehát ha valaki szereti az embertársát, akkor még ha nem is a törvény uralma alatt él, akkor se fogja a feleségével megcsalni, nem fog neki kárt okozni, stb. Stb. Tehát a törvény betöltése a szeretet. Következő az öröm, ez a hívő embernek egy alapállapota és stabilitás jelent, az Isten királysága nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm, tehát nem ilyen pincemélységű örömről van szó, hanem egy valódi Istentől való öröm. Következő a békesség, ez egy körülményektől független belső békesség, amelyet Isten szelleme ad, munkálja az emberben, hogy bármilyen körülmény éri az életét, akkor is van egyfajta belső békessége, amelyet Istentől nyert. A béketűrés, ez az ellenségeskedés elhordozásának a képessége, de az is benne van abban a gondolatban a görögben, hogy nem fűti a visszavágás gondolata. Tehát nem az van benne, hogy megsértett engem, na akkor majd a következő alkalommal, na majd én jövök. Tehát nincs benne az emberben ez a fajta hozzáállás. A következő a szívesség, ez tulajdonképpen egy barátságos, jótékony, adakozó, egy nagyon jó szívű emberre vonatkozik, és még a bőkezűség is jellemzi, hogy kész segíteni másokon. A következő a jóság, ez egy mások iránt mutatott kedvesség, akkor is, ha az nem érdemli meg. Tehát nem érdemei szerint bánik az emberrel, hanem ahogy Isten bánt vele érdemtelenül, ő is ugyanígy viszonyul a másik emberhez. Következő a hűség, ez tulajdonképpen a hit, vagy hithűség, ez tulajdonképpen egy megbízható személy, aki iránt bizalommal lehetünk. A szelídség, ez barátságosságot, higgadságot jelent, és egy olyan személyt, akinek jó a közelében lenni. De lehet, hogy nem csinál semmit, csak leül melléd, és ott jó mellette lenni. Lehet, hogy nem szól semmit, csak maga jelenléte, ahogy ott van, egy olyan személyisége van, amely megnyugtatja az embert. A mértékletesség, ez pedig önuralom vagy önmértékletesség, testi vágyak, szenvedélyek és szemérmességet is jelent ez a kifejezés. Ez a szellem gyümölcse, ez tulajdonképpen egy olyan dolog a hívő ember életében, ahogy Pál is mondja, hogy a törvénynek ezzel szemben nem lehet kifogása. Tehát ezek olyan jellemvonások, és ez nem fog erőködéssel menni. Tehát én nem láttam olyan, csak egy megyfánk maradt, a másik kettő már meghalt, és nem láttam valamelyik, hogy mikor kimegyek ilyen, június körül, hogy ott a megyeket hallanám erőködni, hogy most nőjek már, meg teremjek. teljesen természetes a gyümölcs számára, hogyha van egy jó talaj, megvan minden a feltétel adott, már pedig nekünk is adott, akkor az egy természetes folyamat lesz. Nem egy erőlködés. A hívő ember életében a szellem gyümölcsének a termése egy természetes folyamat. Ugye a gyümölcsfa is természetesen növekszik, ugyanúgy a hívő ember is odafigyel Isten szellemére, akkor természetesen fogja teremni a gyümölcsöket. És ezek ellen nincs törvény. Tehát nem lehet olyan törvény előírást tenni. Sokan ezzel próbál, sokan, mivel nem tudják a nem a Szent Szellem uralma alatt élnek, ezért automatikusan a kettőt nem lehet együtt csinálni. Vagy a szellem gyümölcsét termet hitáltal a Szent Szellem segítségével a Krisztussal való közösségedben, vagy pedig a törvény cselekedeteivel próbálsz összehozni valami kis fagyasztott gyümölcsöt, hogy látszódjon már, hogy mégis valami csak van az életedben, és egy bizonyos pontig meg lehet tenni, de sokszor, amikor egy hívő ember ezt teszi, és Isten rámutat ezekre a dolgokra, akkor felszokott háborodni. Tehát a törvényeskedő emberre jellemző az érzelmi instabilitás, hogy amikor mondjuk valami nagyon jót tesz, vagy esetleg megdicsérik, vagy éppen úgymond úgy érzi, hogy nagy dolgot tett az Úrért, akkor a fellegekben jár, és amikor az Úr rámutatta az életébe, hogy hát ezért hálát kéne adni, meg hát csak az én erőm volt, meg én adtam ez ajándékot, és jön egy kis próba az életébe, akkor meg az amplitúdó szépen lemegy, és akkor csodálkozik, hogy hát én jó dolgot teszek, és akkor Isten így áll hozzám. Rossz a gondolkodásmódja. Isten pont afelé akarja terelni, hogy a szellem gyümölcsét megteremje, és ne a testi cselekedetekben bízzon. És a hatodik részben találunk még egy pár dolgot a krisztusi szabadsággal kapcsolatban. Sok dolog van az egész új szövetségben, de Pál apostol most csak a Galata levél alapján nézzük meg. A Galata levél első, hatodik rész első versében azt olvashatjuk, hogy támogatja a helyreállítást, elfogadja az intést. Atyám, fiam, míg előfog is az ember valami bűn, ti szellemiek igazítsátok útba az olyat, szelítség szellemével, ügyelve magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Ahogy mondtam, a krisztusi szabadság nem jelenti azt, hogy büntelenek vagyunk, hogy úgymond a földi életben tökéletesek vagyunk, bár a pelagiánusok szerint igen, ezt a tökéletességet el lehet érni, katolikus teológiában is megjelenik ez. Tehát, hogyha van egy bűn, akkor egy szellemi Krisztusban szabadon élő ember elfogadja az intést. Sőt, segít másoknak abban, hogy kijöjjön a bűnből és meginti. Persze vigyázni kell természetesen magára, de egy szellemi hívő ember, ha valaki rámutat, hogy ez bűn, akkor ő kész arra, hogy korrigálja ezt a dolgot. Itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy különbséget kell tenni a intés és intés között, mert ha valakit azért intenek meg, mert valami 600 éves gyülekezeti tradíció ellen vétett, vagy pedig Isten kijelentésével, Isten kijelentéséhez képest, az nem ugyanolyan fajsúlyú dolognak számít. Tehát, és az az illető támogatja a másik embernek a helyreállítását. Igen, ez a vigyáz magára, ez nem egy beteges vigyázat, mint a törvénytisztelő ember, vagy törvénycentrikus ember, hogy ezt ne fogd, azt nézed, jaj, most mit fogok csinálni, hanem odafigyel arra. És nem törvényeskedő módon, hanem azt nézi, hogy mi az, ami előrébb vinni a szellemi életében. Nem azt mondja, hogy nem szabad tévézni, hanem lehet, hogy nem két órát, csak mondjuk felet kéne nézni például. Odafigyel arra, látja, hogy valamiben megborult a hívő élete, valamiben valami túlsúlyba került, valami nincs egyensúlyba, akkor odafigyel magára. De nem ilyen beteges módon teszi ezt, hanem odafigyel Istenre. Imádkozik, kéri az Úr vezetését, és teljesen természetesen éli a hívő életét. Galata 6.2-ben azt olvashatjuk, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A Krisztus törvénye kifejezés még kétszer szerepel a új szövetségben, ez tulajdonképpen ez az új törvénye a hívőknek, a szeretetnek a törvénye, és a Krisztusnak adott parancsolatai. Ez azért érdekes, mert egy megtért rabbi kiszámolta, hogy a Ószövetségben 613 parancsolat van, az új szövetségben pedig 1050-et számolt meg. Ilyen egyházi, úgymond Pálnak a leírásait, hogy tiszteld a szüleidet, akkor mit tudom én, incsétek egymást, imádkozzatok egymást, stb. Ebből 1050-et számolt össze, tehát nagyon érdekes ennek a viszonya, érdemes lenne ezt is egy kicsikét kivesézni, hogy Pál apostol ezt hogyan is látta, de lehet látni azt, hogy az új szövetségben a törvény megváltozott. Nem az ószövetségi törvények alatt vagyunk. A 2 Korintus 3-ban azt olvashatjuk, hogy ez a betű szolgálata, a tételes parancsolat, a törvény, a kőbe vésett parancsolat, az a dicsőséges miatt elveszítette a hatáját. Az Efézusi levél második része arról beszél, hogy a testében lebontotta a tételes parancsolatokból álló törvényt. Ha valaki azt mondja, hogy most a törvény érvényben van, a hívő ember életében, az azt mondja, hogy a zsidók és a pogányok nem békéltek meg Krisztus testében. Ezzel világosan ezt mondja, mert az ige világosan kifejti, és a zsidókhoz írt levél harmadik fundamentális kijelentés ezzel kapcsolatban az, hogyha megváltozik a papság, megváltozik a törvény. És nekünk Melkizedeki papságunk van, nem pedig az ószövetségi áldozat típusú papságunk, nem ároni papságban vagyunk benne, hanem a Melkizedeki papságban vagyunk, ami azt jelenti, hogy szellemi áldozatokat mutatunk be. Ezért értelmezte Pál apostol szellemi módon az ószövetségi dolgokat, mert azok mik voltak tulajdonképpen? A mennyeinek a mintája. Tehát amit ők a mennyeiből levittek fizikális valóságba, azt a melkisedeki papságba ismét megkapjuk, de szellemi módon kell megélnünk, nem pedig testi módon. És szükségszerűen ezért van az, hogy az újszövetségi tizednek az alapja is nem a mózesi törvény, hanem az Ábrahám által adott tized a melkisedeki papságnak. Tehát ez is egy kulcsfontosságú tétel az újszövetségben, hogy nem a mózesi törvényekből vezetünk le újszövetségi szabályokat, hanem a melkisedeki papság szellemi törvényszerűségeiből, és ezeket támogatja a zsidókhoz írt levél is. Jövőképe van, vetése és aratás törvénye, ez a 6. rész 7.-9. versében van. Ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg, amit vet az ember, azt fogja aratni is, mert aki a testének vet testéből arat veszedelmet, aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. Jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha meg nem lankadunk. Itt Pál világosan különbséget tesz a hústestnek való vetés között. Ez tulajdonképpen az, amikor az ember az anyagi és különböző erőforrásait a saját maga céljára, a saját maga hasznára fordítja. Ez az egocentrikus gondolkodás, ami a törvénytisztelőknél volt, erről már beszéltem. Míg aki szabad erre, aki szellemnek vet, az pedig azt néz, hogy az Istentől kapott anyagi erőforrásokat, a fizikális erőforrásokat, képességeket, hogyan tudom Isten királyságába beleforgatni. Mindig ezt nézi. Nem azt nézi, hogy mennyi marad neki, hanem mennyit tudna még adni. Mi az, amivel tudna még szolgálni. És szintén a mások terhének hordozásánál is erről van szó, hogy nem elsősorban magával foglalkozik, hanem a testvérével. Odaáll mellé, segít neki, nem a maga bajával foglalkozik, nem elmerül a maga kis problémáival, hanem azt néz, hogy hogyan tudnék a testvéremnek segíteni. És ez felszabadítja az embert és a szívét is a szolgálatra. És a Galata 6.6-ban azt olvashatjuk, aki pedig az igére tanítatik, közölje minden javát tanítójával. Hát ez egy elég érdekes ige, mert sokan ezek alapján 50 fős gyülekezettől elkezdve 20 ezer fős konferenciáig kiszokták porszívózni a hívőknek a zsebeit, hogy a aktuális prédikátornak a bankszámláját egy kicsikét egyensúlyba hozzák, de az eredeti szövegben nem erről van szó. Ugyanis ha szó szerint akarom ezt a görög igét visszaadni, akkor ezt leírtam, ezt lefordítottam, hogy érthetőbb legyen. Aki pedig az igére kap oktatást, képzést, az minden jó dolgot, amit ezáltal elért, osszon meg, részesítse közösségben tanítójával. Miért? Ugyanis itt a tanítás szóra a görögbe nem a didaké vagy a didaskalos kifejezés van, hanem a katekéjó, amiből a katekézis szavunk is van, hogy egy oktatás, ami elsősorban vagy egy bibliai képzés, de mert istentiszteleti célra nem nagyon használja ezt a görög szöveg, arra 12-14 másik kifejezés van. Itt elsősorban arról van szó, hogy valakit szinte iskolaszerűen vagy képzésszerűen oktatásban részesítenek valamilyen bibliai témából. És a minden java kifejezés, itt az agathos kifejezés van, ami itt melléknévben van, de főnévi értelemmel is bír, ez azt jelenti, hogy jó és nemes dolgok. Vagyis itt arról van szó, hogy amikor valaki kap valamit az igéből, kap egy tanítást, vegyük most kicsit tágítsuk ki akkor az igehirdetésre, akkor, hogy ő ebből mit épült, mit tanult, mi az, amit be tudott építeni a mindennapokba, hogyan tudott legyőzni egy kísértést, hogyan tudott megállni azon a héten, ez bizonyságképpen az ebből származó javakat ossza meg az igehirdetővel. Jelezzen vissza neki. A nagyon tág értelemben benne van az anyagi dolog is, de arra a görög más kifejezést használ, a timé kifejezést használja. A magyar Biblia személyemetesen úgy fordítja, hogy tisztesség, de ott a görögbe anyagi jelentése van a görögnek. Tehát aki például a Krisztusban szabad ember, az tudja támogatni Istennek az embereit. Segít nekik a szolgálatukban, hogy előre lépjenek, növekedjenek benne. Odafigyel arra, hogy mit tud hasznosítani az elhangzott tanításból és ige hirdetésből. És végül egy igével szeretném befejezni egy kulcs igeversen, a Galata 5:1-ben azt olvashatjuk, annak okáért a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat a szolgaság igájával. Itt van egy ilyen kigyúrt úriember, valakik így próbálják megélni a hívő életüket, hogy két-két mázsával, vagy egy-két mázsával rohangálnak, de Pál hangsúlyozottan mondja, hogy ne adjuk magunkat a kötelékbe, ne adjuk magunkat a szolgaság igájába, hanem éljünk egy kegyelemcentrikus, egy Krisztus képű hívő életet, és én is azt kívánom, hogy ebbe az évbe növekedjünk a kegyelemben, ismerjük meg még jobban Jézus Krisztust, és ami nagyon fontos, ápoljuk a vele való közösséget. Ha ez megvan, odafigyelünk Isten szellemére, akkor nem fog elmaradni annak az áldása sem, hogy bőségesen fogjuk teremni a szellemnek a gyümölcsét, és akkor valóban egy Krisztusra mutató életünk lehet. Amen.